Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégeim egy felhőszolgáltatásra indítottak vállalkozást 2015-ben. Ákos György és Révész Róbert, szervusztok, üdvözöllek titeket az adásban.
Szervusztok.
Mit jelent az életetekben, hogy azért jó pár év vállalkozás után most tulajdonképpen újra kezdhettek, mert egy nagyon nagy növekedés lett át, a 2 millió eurónyi befektetést kaptatok, ez azért elég kiemelkedő a magyar startup befektetések, meg kockázati tőke befektetések között. Mit vártok ettől?
Ez nem is volt ilyen egyszerű egyébként. Sokat tiplódtunk azon, hogy jó ez nekünk. Nagyon furi dolog az, amikor évek óta csinálsz valamit, viszont jól tudjátok egymás képességét, kialakítottátok az együttműködés, az együttérés szabályát, és akkor azon gondolkodsz, hogy abban a házban, amiben egyébként te szeretsz lakni, azokkal a társakkal, akikkel most már évek óta együtt laksz, hogy beengedsz egy másik tulajdonos, és akkor új szabályokat próbáltok meg kialakítani. És hogy fog-e menni ez egyébként, és ez tényleg behozza azt, amit várunk tőle, hogy majd nagyot növekszünk ettől. De hát összességében ez elképesztő elismerés a munkánknak, mert amikor mi 15-ben a tervezéssel indultunk, és 16-ban indult el egyébként a cég, és ez igazándiból annak kérdően, hogy Gyurinak volt az ötlete, hogy az AVS felé menjünk, és ő neki nagyon tiszta elképzelései voltak, hogy miért pont ezt a területet fogjuk meg, de hát tényleg nem volt piac. Tehát hiába volt az, hogy egy évig készültünk erre, és mindent olvastunk, és mindent értettünk, a valóság valami teljesen más volt. És akkor ahhoz képest egy nem létező piacon, saját erőforrásból, saját pénzből, saját energiából eljutni odáig, hogy profitábilis működés, és ez egy kockázati tőkés szempontjából egy skálázható biznisznek tűnik és befektet, ez egy nagy elismerés a munkánknak, de valójában tényleg innen kezdődik, helyesen mondtad a nagy része majd.
Itt szerintem érdemes kitérni arra, hogy az AWS, az az Amazon Web Services, és hogy miről is szól ez a felhő szolgáltatás, mert sokat hallunk erről, mindenki hallja, hogy megy minden a felhőbe, de hogy tulajdonképpen ez miről szól, és mi ez, hogyha már olyan sok éve hallunk erről, akkor miért skálázható ez az üzlet, miért van még olyan nagy potenciál benne?
Hát talán azt lehetne mondani, hogy a svájci bicska ugye szinte mindenre jó, teljesen mindegy, hogy valakinek az alkalmazásai, a meglévő infrastruktúrája az kialakult és on-premen van. Ő is belecsaphat ebbe, ugye nagyon divatosan, hogy milyen cloud journey, tehát a felhőbe való átköltözésbe, de ugye a másik nagy szegmens, akik most indulnak, ugye rengeteg olyan egyetemista van ma már, aki még nem látott hagyományos számítógépet, tehát ők már csak a felhőbe dolgoznak. És ők az üzletet indítják a felhőbe. Ez ilyen szempont teljesen mindegy. Mind a kettő mondjuk ki tud alakítani viszonylag gyorsan, egy hatékony, rendkívül rugalmas környezetet, és a vége a matek. Tehát azt tudjuk mondani, hogy sok szempont alapján, és itt a matek alatt nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenki a cost-ról beszél mindig, hogy akkor a konkrét költség, de annak is van egyébként számszerűsíthető előnye, hogy valaki ugye nagyon gyorsan tud piacra menni, gyorsan ki tudja próbálni például azt az alkalmazást, amit esetleg piacra vinne, hogy ez jó, nem jó, és utána úgymond eldobhatja a vasat. És nem arról szól, hogy most vett hatalmas berendezéseket, hogy ottan rajta próbáljon meg fejleszteni. Nem jött be esetleg adott esetben, akkor lemondja azt az előfizetését, és továbbá. Tehát ha ezt úgy összeadjuk ezt az egészet, akkor egy rendkívül hatékony informatikai működést látunk, aminek mindenféle előnye van. Nagyon hátrányát azon túl, hogy ezzel is azért foglalkozni kell, nem tudok, meg hát tulajdonképpen még egy lehet, ami föl szokott merülni, hogy a meglévő környezeteket valamilyen módon azért át kell alakítani sok esetben. Itt is van a fokozatok, van, amihez szinte sem egyáltalán nem kell nyúlni, van, amit meg egyébként viszonylag az alapjaitól érdemes újrafejleszteni, mert sokkal hatékonyabban tud működni a felhőbe egy natív környezetben, majd erről is beszélünk, biztos, hogy mit jelent a natív környezet, mint egy hagyományos környezetben. Tehát nagyon széles a spektrum ilyen szempontból.
Az, hogy valaki egy termékfejlesztést, egy szolgáltatásfejlesztést akart korábban csinálni egy cégnél, akkor ez ténylegesen úgy ment, hogy elkészítette egy üzleti tervet, nem volt egy bevételi terv, meg van egy ráfolytás terv. valóság az általában mindig egy picit más volt, kevesebb bevétel, magasabb költséggel zárták ezt a próbát hosszú idő elteltével. Szerintünk ez az egyik legnagyobb értéke ennek a felhőnek, hogy, tehát, hogy kulturálisan változhatunk, előkerülhet az, hogy igenis ki lehet próbálni, igenis lehet bukni, és aztán lehet újat próbálni, és addig próbálgatni, míg valójában az a business case, amivel piacra akarok lépni, vagy fejleszteni akarok, az jövedelmező terméké vagy szolgáltással, az nem mindegy, hogy ezt egyébként rövid, gyors ciklusokkal megteltem, kevés olcsó pénzért. Tehát, hogy az egész felhőnek az lenne az egyik legfontosabb előnye, hogy gyorsan ki tudom próbálni, nagyon kicsi pénzért, és nagyon gyorsan kiértékelhető annak a bukása, vagy az eredménye. Tehát, hogy kutatásfejlesztés, vagy R&D, tehát K plusz F alapon lehet hozzáállni az üzletfejlesztéshez kis pénzem.
Amit így leírtál, az kicsit a startup vállalkozások gondolkodás volt. Ez mennyire inkább a kisvállalatok, vagy a kezdővállalatokra jellemző, vagy a nagyok is próbálkoznak ezzel, vagy már a gyakorlatban is ez a működési modelljük?
Hát ahogy a Gyuri, ugye azt mondtad, hogy cloud journey, hogy az az útvonal, hogy akkor hogy megszületik valamilyen gondot, és aztán egyébként az megvalósul a felhőben, hogy hát mondjuk, ha nagyon szélsőségesen akkor fogalmaznak, kétfajta típusú ügyfél van. Az egyik, aki már eleve oda születik, és akkor azt mondja, hogy nekem van egy üzleti elképzelésem. Szerintem egyébként az nem csak Magyarországon, nem csak Kelet-Közép-Európában, egyébként a világ nagyobb részén a fogyasztók érdeklődésére igényt tarthat. Akkor én egy olyan alkalmazást akarok fejleszteni, ami képes a felhőt használni, és bárhonnan elérhető. Azt akartam mondani, hogy az egyik típus, aki egyébként üzletfejlesztés, skálázhatóság, piacra lépés, gyorsan kipróbálhatóság, gyorsan letesztelhetőség szempontjából akar piacra lépni, az választja a felhőt. A másik a nagyvállalat, aki meg azt mondja, hogy így működök, ilyen folyamatom, ilyen tudásom van, ilyen piacom van, ilyen profitabilitásom van, de változnom kellene. És a változást a klasszikus tudással, a klasszikus informatikán, a klasszikus folyamataimmal, hát olyan darabosan tudom csak lassan megtenni. Itt meg a felhő lehetővé teszi azt, hogy kipróbáljuk gyorsan valamit, és kidobjam, ha nem, és kidobjam, kipróbáljam a következőt. A nagyvállalat egy meghatározott cloud journey alapján egy idő alatt eljut onnan, hogy így működtem eddig, és így fog jobban működni a felhőben. Tehát ez a kétfajta szélsőséges megközelítés, két szélsőséges megközelítés van.
De azért azt is talán megjelzem, hogy a nagyvállalatnál sem úgy kell feltétlenül elképzelni, hogy most a eddigi nagy rendszerűmet, alkalmazásomat kidobom, mert mondjuk nem cloud ready adott esetben, vagy azonnal le kell cserélnem valami korszerűbbre, hanem elkezdenek jó értelemben burjánozni körülötte mindenféle új megoldások, amelyektől mondjuk sokkal piacképesebb lesz annak a váltnak a tevékenysége, erre tipikusan a fintech dolgok, ugye? Tehát a nagyváltnak a korbanki rendszere még egyébként futhat a hagyományos környezetbe, de ugye mobilon már ott van a fiókom, ugye mindenféle dolgok, az a mögötte lévő backend az már lehet, hogy felhőbe van. Ez fokozatosan, nem kell feltétlenül Big Bang-re gondolni mindig, hogy akkor azonnal most akkor mindenre át kell állni, hanem egy-egy új fejlesztés már kerülhet egy ilyen rugalmas, skálázható környezetbe, illeszkedve a meglévő dolgokhoz.
És hogy állnak a magyar vállalatok, a nagy vagy a kis vállalatok ezen a felhő alapú átálláson? Ugye azért amerikai cégekről mind tudjuk, hogy ebben nagyon élen járnak. Magyarország hogyan teljesít mondjuk a régió más országaihoz képest? Mi még itt az elején vagyunk ennek, vagy van még több lehetőség?
Hát az első időszakban, ugye, tehát itt a pályakezdésünk során ugye, láttuk azokat a tipikus dolgokat, amelyek valószínűleg egyébként az Egyesült Államokban is például előjöttek, csak jóval korábban, hogy ugye, nagyon nagy aggodalom volt, hogy akkor mi lesz az adataimmal, itt nem villog veled az asztal alatt, és akkor új, ez baj, ugye, és akkor bármi történhet. Tehát ez a része ilyen bizalmi kérdés volt, meg kellett őket nyugtatni, hogy szerintünk sokkal biztonságosabb környezet, mint a jelenlegi, mert ugye manapság tényképpen, ha úgy nézzük, mindenki felhő üzemeltet, mert mindenki rácsatlakozik az internetre, adott eset dolgok kívülről kommunikálnak, tehát ilyen szempontból nem mondhatom, hogy mondjuk nagyon más a környezet. Annyira más a környezet, hogy nyilván kevesebb pénzből kevésbé tudják védeni, és kevesebb pénzből kevesebb jó szakember tudnak megfizetni, akik figyelik ezeket a rendszereket. De a lényeg az, hogy mondjuk egy ilyen biztonsági kérdés felmerült, amit természetesen az evangelizálás során ugye nyugtatgatni kellett, el kellett magyarázni, hogy ez hogy is van a fel. be. A másik, ugye, hát én most nem akarok itt a szakmákat pellengére állítani, de hát ma is, hogy mondjam, a legnagyobb ellenfelünk a jogi környezet, ugye, tehát mindenféle okoskodás megtörténik. Általában ez úgy néz ki egyébként, hogyha például mondjuk európai szinten nézzük, hogyha Európában egy jogszabályt hoznak, onnantól kezdve vigyázva állnak a magyar jogászok is, és az akkor rendben van. De addig, amíg ugye külföldön egy adott esetben egy szabályozás az még nincs kész, addig itten keresztbe fekszenek, amennyire lehet ezeknek a dolgoknak, mert nem merik meglépni ők először ezeket a változtatásokat. És akkor van a harmadik, ami az egyik legkritikusabb, ugye, és ez egyébként, ahogy az informatika fejlődött, ez minden időszakban igaz volt a korábbi technológiáknál is, hogyha egy új technológia megjelent, és nyilván a meglévő stáb skillsben nem azonnal ugye nem tudta ezt a technológiát követni, nem érezte a sajátját, akkor önkéntelen is kritizálta, bírálta, minden szakmailag nagyon felsorakoztatott, ami érv szóba jöhetett a felhő ellen, és ugye ez azt kell mondanom, hogy a vezető pozícióban lévő informatikusok mondjuk 50 plusz fölött, még meg is értem adott esetben, hogy ő már szeretné kiúzni a hagyományos technológiával, nem szeretne tanulni, de hát azt mondtam sok esetben, hogy 50 pluszos is, hogy mondjam, miután olyan gyorsan jön ez a szakma, nem fogja tudni kihúzni a nyugdíjig a hagyományos technológiával, tehát érdemes időben váltani.
Jó, de hát akkor ebből át lehet arra kötni, hogy végül is ugye annyi fajta kifogás volt, hogy na, de miért nem kell nekünk, és majd ha odérünk a híthoz, majd akkor átmegyünk rajta, és majd akkor lesz felhő, hogy végül azért ma már kiderült, hogy van két nagyon egyszerű emberi mozgatója ennek, az egyik a nem tudás, és akkor egyébként az újtól való félelem, a másik meg a nagyvállalati környezetben a profitgyártó képességnek a föntartása. Tehát, hogyha én termelem a profitot és biztonságos üzletmenetem, akkor nem szorulok arra, hogy én változtassak. Ha nincsen a megfelelő szakemberem, és nem tudok bevonni új tudást, akkor mit akarnék megváltoztatni, hogy egyébként nem értek hozzá. És ez alakult az utóbbi időben át, tehát, hogy kérdezted, hogy indult el, nagyon lassan, sokkal lassabb, mint hogy gondoltuk, hogy azt mondták, hogy akkor 3-4 év ez a technológia, shift nem 20 év. Hát a nagy francokat 6-8-10 év legalább egyébként. Amiben az utóbbi évek, a jelen viszonyok nagy szerepet játszanak, tehát hogy azért indult a mi véleményünk szerint az utóbbi 2-3 évben, mert egyrészt a szabályozói környezet is fölzárkózott, sőt bizonyos értelemben egyébként az MNB rendkívül innovatív volt a pénzügyi szektorban a szabályozás kialakításában, tehát hogy volt jó példa arra, hogy ezt banki környezetben vagy pénzügyi környezetben is lehet használni, másrészt meg, hogy olyan mértékű változásra van igény a gazdasági szereplőktől, hogy ezt nem tudja megtenni ma a klasszikus informatikai folyamatai mentén.
Egyetlen egy kiegészítés ehhez, hogy azért az is nagy segítségünkre van, hogy ugye Magyarországon rengeteg külföldi cég van, multi. Ahol annak kell, hogy addig korábban, amíg oda jártunk, ugye volt appelláta, meg mindent kitalálta, abban a pillanatban, amikor a nyugati cég azt mondta, hogy az egyetlen út a felhő, légy szíves, készüljetek föl, onnantól kezdve minden rendben volt, és azok az emberek is, akik korábban ugye ellenezték, beálltak a sorba, és elkezdtek tanulni, és ma ők viszik a projekteket.
Meg hogy szerintem van az is közrejátszik, hogy nagyon sok informatikus hiányzik a magyar piacra, és ugye ez egy globális probléma, nem csak magyarországi probléma, és hogyha egyébként azok az emberek elmennek ebből az országba, más országba dolgozni, akik a klasszikus tudással, a klasszikus rendszereket üzemeltették, akkor az egy üzembiztonsági üzleti kockázatot jelent. Ki kell alakítani egy új stratégiát arra, hogy tudjak fönnmaradni, és hogy tudjak változtatni. Új tudást kell bevonni. És ennek az új tudásnak a bevonása indult-e valójában? Ez az, ami a legtöbbet segít abban, hogy elinduljon az a felhőpiac.
Igen, hogyha egy nagyvállalati informatikai osztályra gondolunk, ugye azért régen ott elég sokan voltak, akik a hardware-rel és annak üzemeltetésével és a háttérrendszerekkel foglalkoztak, tulajdonképpen ezt lehet a felhőbe, ezt a tevékenységet elvinni külső szakértőkkel, és akkor itt tulajdonképpen ez az égető munkaerőhiány probléma és kikerül a cégektől.
Meg hát egy kulturális változás, tehát hogy nem csak az volt, hogy silókban gondolkodtak a vállalatok, mert hogy így lehetett megfogalmazni a problémát. Az infrastruktúra volt, az üzemeltetés volt, az alkalmazás volt, a fejlesztés volt, ezek egymástól sokszor különálló világok voltak, sokszor egymással konkurens módon tették a dolgokat, egymással kevésbé véve figyelmet. A felhőnek pont azt teszi lehetővé, egyfajta kulturális változás szerintem, ez megint csak egy nagy adomány a felhőben, hogy az, hogy én hogy fejlesztek, az kihatással van az alattam lévő infrastruktúrára. ha én jól fejlesztek, akkor azt jól tudja az alatt lévő infrastruktúra, a felhő platform használni. A felhő platformnak nem csak infrastruktúrája van, hanem szoftver komponensei. Pontosan ettől gazdag a felhő, hogy ez nem hardware, hanem az a szolgáltatásoknak egy elképesztő komplex halmaza. Hogyha ez a két szervezeti korábban egymástól független, sokszor egymással versenyző szervezet összedolgozik, és azt mondja a platform, hogy én akkor tudok jól üzemeltetni, a fejlesztő azt mondja, hogy akkor én tudok jót kódot írni, akkor ők egymásra utaltak egymásra abban, hogy jobb minőségű eredményterméket szállítsanak, mert akkor egyébként gyorsabban tud változni, olcsóban tud működni, és hamarabb tudnak projektet szállítani a vállalat vezetése számára.
Akkor ez
egy kulturális változás szerintem.
Akkor azt jól gondolom, hogy amikor sokan a felhőre gondolnak, a mai napig úgy gondolják, hogy majd az ő szoftverüket egy külső szerveren lehet tulajdonképpen telepíteni és onnan használni, de hogy nem erről van szó, hanem sokkal inkább ti is abba tudtok segíteni, hogy van egy üzleti probléma, amire lehet egy olyan informatikai megoldást adni, mert léteznek már olyan programrészletek, olyan alkalmazás részletek, amiket ahhoz fel lehet használni, és azokat hogyan lehet összekötni esetleg meglévő alkalmazásokkal, meglévő szoftverekkel, adatbázisokkal, hogy tulajdonképpen felgyorsuljon ez a folyamat.
Erre válaszolva kicsit visszatérnék az előzőre, és akkor azt hiszem jobban érthető lesz. Igen, abban igazad volt, hogy vannak a munkakörök, legyen az mondjuk hagyományos hardveres, tudom, kábelezés, stb. Munkakörök megszűnnek, de szerintem ugyanennyi, vagy még több új munkakör keletkezik. És arra a válasz a másodikra, amit most említette, az például, most nyilván az ideális, vagy egy illuzórikus szituáció, hogy még egy hardveresből lesz mondjuk olyan konzulens, de ugye az egyik leglényegesebb munka, hogy ezeket az új technikai lehetőségeket, amelyekből végül üzleti logika lesz, és ugye üzleti alkalmazást, ezt valakinek el kell tudni mondani az üzlet számára, hogy milyen lehetőségek vannak. Halvány fogalmuk sincs, hogy ma olyanra van lehetőség, amire erre nem is álmodtak, nem úgy gondoltak volna, akár csak néhány éve. Tehát az egy nagyon fontos feladat, hogy ugye ezzel az egésszel olyan szinten megismertetni őket, hogy milyen irányba mehetnek a gondolataik adott esetben, milyen megoldások vannak, és ez nagyon sok munka, hogy úgy mondjam, hogy ez a két terület együtt dolgozzon adott esetben, tehát az a fajta létszámcsökkenés, ha így nézzük, ami egyik oldalról bekövetkezik, az a másik oldalon meg igényként jelenik meg, majdnem azt mondom, hogy a szürke galléros munka, egy fehér galléros munka keletkezik.
Igen, nekünk tulajdonképpen idézőben mindig azt kell tudnunk eladni, elmondani, hogy persze nagyon fontos a költség, tehát nagyon fontos az, hogy a felhőtől elvárhatjuk-e jogosan azt, hogy ha a felhőben megyünk és a felhőben működünk, akkor olcsóbb lesz az életünk. Igen, lehet olcsóbb az életünk. És ez egy fontos szempont, hogy olcsóbb legyen a működése, egy vállalat működése. De hogy vannak még ennél is fontosabb szempontok, például azok a szoftverek, funkciók, amiket egyébként ma a felhő szolgáltató belefejleszt a portfóliójába, az az innovatív szolgáltatásoknak a köre. Tehát innen lehet elérni a leginkább aktuális innovatív szolgáltatásokat, vagy az, hogy egyébként milyen gyorsan tudok reagálni egy piaci változás igényére, milyen rugalmasan tudok reagálni, hogyha körülöttem megváltozott valami. Hogy a meglévő kollégákat, most az előbb azt mondta Gyuri, hogy ideális esetben a hardverest átképezzük valami mással, de hogy biztos, hogy szűnnek meg bizonyos munkakörök, amikre már nem lesz szükség, tehát nem biztos, hogy nyomtató tonert kell tudni cserélni. Lehet, hogy sokkal inkább valakinek rendszer szinten kell tudni azt értelmezni, hogy az a szoftver ezen a platformon úgy fog működni. Tehát egészen új fajta skillset, gondolat, tudás alakul ki, sokkal több emberre lesz szükség, tehát nem kevesebbre, hanem egyszerűen csak megszűnnek, és sokkal több új munkakör alakul.
És ez milyen lehetőség mondjuk magyar vállalati szektor részére? Tehát ezt van ebben egy olyan lehetőség, hogy ezáltal a Nyugat-Európában, Amerikában elérhető legújabb újítások is könnyebben hozzáférhető?
Csak egy mondat, hogy szerintem ez meg valami elképesztő vívmány. Tehát, hogy most én nem egy ilyen született naiv vagyok. De az, hogy kinyitsz egy böngészőt, és jó, nyilván kell hozzá egy hitelkártya, amit be tudsz regisztrálni, és akkor az AV, és hogyha vagy bármelyik felhőszolgáltató igénybe veszi, akkor azért fizetni kell. De hogy tulajdonképpen fillérekért bárki innen Magyarországról is pont ugyanahoz a szolgáltatási színvonalhoz, pont ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz tud hozzáférni, mint a felső osztályú fehér galléros amerikai állampolgár. Tehát, hogy valójában pont ez az egyik szerintem nagyon nagy lényeg, hogy Magyarországon, hogyha akarok valamit tenni, akkor azzal a tudással, amit egyébként a felhőről megtanulok, alkothatok és építhetek. Ugyanúgy hozzáférhetek demokratikus, ugyanúgy hozzáférhetek ez a tudáshoz, ezekhez a szolgáltatásokhoz, mint a világ bármely általunk, vagy tőlünk gazdagabb része is.
Azért gondolom, hogy kell ebbe egy kis segítség, hogy az ember meg is találja az, ami a legnagyobb, leginkább neki való. És
elengedhetetlen. Tehát olyan tudásintenzív ez a terület, hogy azért mondta Gyuri, hogy a ma kikerülő egyetemisták szinte nem is látnak, nem is tudnak klasszikus legacy-nak nevezett informatikáról, mert abban születnek, hogy egyébként az üzletet a felhőinformatika alapján lehet rugalmasan megépíteni, meg működtetni. Tehát, hogy nyilván ez egy elképesztően tudásintenzív terület, ahol egyébként minden nap tízes darab számra jönnek az új szolgáltatások, meg az új feature-ök. Tehát, hogy ember legyen a talpán, aki ezzel lépést tud tartani, egyébként nekünk szakértőknek pontosan ez a legfontosabb feladatunk, hogy föl tudjuk azt mérni, hogy ami szolgáltatások kijönnek, az egyébként üzletileg az ügyfeleink számára milyen mértékben kedvezőek. Ezt lehet, azt meg nem érdemes előtetni.
Ennek kapcsán érdekes kérdés, hogy mire akarjátok akkor az Alpha Capital befektetését használni? Mi az, amire nektek az anyagi segítségre szükség volt? Milyen területre?
Már az elején érintettük, hogy azért úgy, ha nem is hébe-hóba, de viszonylag organikusan nőttünk, és viszonylag profitabilisan dolgoztunk. Mi úgy látjuk, hogy akár Magyarországon a régióban, de ugye semmi akadálya nincs, és már van, hogy mondjam, konkrét tapasztalatunk is az export tevékenységben, hogy azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek ugye a felhőszolgáltatáshoz kapcsolódóan megjelentek, hogy kihasználjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek sokkal jobban nőttek, mint az a fedezet, amit mi képesek voltunk kitermelni az elmúlt években, az nőtt. Ez azt jelenti, hogy a szakemberek, akik ugye dolgoznának ezeken a lehetőségeken, a szakemberek száma korlátos volt ezzel a befektetéssel, azt nem mondom, hogy korlátlan, mert azért ez se a világ összes pénze, de egy nagyon jelentős összeget kaptunk, hogy még több szakembert tudjunk fölvenni, és még több feladatot tudjunk elvállalni. Azt nem mondanám, hogy semmi sales munka nem szükséges, mert azért szükséges, meg azért nyilván itt is a legjobb lehetőséget csak meg kell nekünk találni, de a munkák egy jelentős része beesik. És nem szabad üzletileg kihagyni, mert jó munkák. De ha nincs megfelelő személyzet, akkor nem tudjuk ezt a mennyiséget elvállalni, tehát azért igyekszünk ezt a pénzt jelentős részben létszámfejlesztésre fordítani, mert vannak lehetőségek, és ezt ki kell használnunk.
És ez szerintem egyébként tökre harmonikus azzal, hogy az egészet elképzeltük 15-től, 16-tól kezdődően, tehát hogy nem azt szerettük volna, hogy fejlesztünk valami kis pici funkcionális, és akkor a baráti körből szerzünk egy-két ügyfelet, és akkor az azon bejövő árbevétel alapján elkezdünk majd tovább felezgetni, hanem azt gondoltuk, hogy pont amiről beszéltünk, hogy ismeretlen, nem konszenzus alapú a felhő informatika, tök más működés, tök más üzleti modell, tök más gondolkodás, tök más felkészültséget igénye. Szakmailag akarunk megalapozottak lenni, szakmailag akarunk bizalmat építeni. Azt akarjuk, hogy az ügyfelünk pontosan érezhesse, hogy ha mi azt átgondoljuk, megértjük az üzleti problémáját, megértjük az informatikai lehetőségét, akkor számára szabott megoldást tudunk utána szállítani. És hogy ez tudásintenzív terület, mi ebbe fektettünk kezdettől fogva, hogy a szakembereink kiválasztása, a szakembereknek a kérdése, hogy egy olyan szervezet alakulhasson ki, ami egyébként 98%-ban szakemberekből áll, tehát nagyon kicsi az overhead, a működési overhead, egy olyan szervezet fejlődjön, egy olyan szervezet alakuljon ki, ami mind szervezet működőképes, folyamatai, sablonjai, standard működése van, de az igények alapján pedig mindig a legjobb válaszokat tudja adni, és pontosan ehhez a legjobb alkalom a kockázatőkének, az alapoknak a beszállása, a TC2 életében és a forrásbevonás, vagy a tőkeemelés, hogy innentől kezdve sokkal jobb lehetőségünk van arra, hogy a meglévő munkatársakat, az új munkatársakat, tehát azt a fajta stábfejlesztést el tudjuk végezni, amivel ezeket az új lehetőséget el tudjuk szállítani. Tehát a lehetőség, a piac elindult Magyarországon is és a régióban is. Az Alpakkal közösen ki tudunk lépni még inkább a nemzetközi nyugat-európai piacra, csak hogy ezt végül valakinek le kell szállítani. És hogy nem csak eltűntek az emberek a piacról, hanem egyébként nem is alakultak feltétlenül ki ezek a felhőinformatikai tudások. Tehát, hogy olyan szakembereket kell tudni magunkhoz vonzani, akikkel konzisztens minőségben tudunk szállítani a piacon. Mi erre használjuk ezt a növekedés alárásztására.
És mennyire tűnik ez kihívásosnak elegendő szakember találni? Tehát a felhő az egy olyan hívószó lehet, ami esetleg érdekesebbé teszi a területet?
Hát önmagában a felhő az így kevés. Tehát azt kell mondanom, hogy jó és érdekes munkákon szeretnek dolgozni a jó szakemberek. Azt nem mondanám, hogy a jövedelem az nem érdekes, de önmagában a jövedelem kevés, tehát hogyha megfelelő csomagot ajánlunk, akkor azért mindig tisztázni kell, hogy mik lesznek azok a feladatok, amit tőle elvárunk, és ő hova tud fejlődni, és milyen irányba tud mozogni. Azt kell mondanom, hogy egyébként viszont jó fizetésért, jó munkán szívesen maradnak úgymond itthon a magyar informatikusok, és hát sajnos azzal kell versenyeznünk, amit ugye látunk, hogy ugyanilyen jó munkát, meg jó fizetést megkapnak külföldön is, de mondom, ha versenyképeset tudunk szakmailag is, anyagilag is ajánlani, akkor azért van lehetőségünk jó szakembereket fölvenni.
Sőt, én azt mondanám, hogy tulajdonképpen nekünk könnyebb bemozdítani jó szakembereket, mint a tradicionális technológiával foglalkozóknak, mert hogy azért az viszont kialakult, ilyen szempontból van konszenzus az informatika társadalomban, vagy az üzleti közösségben, hogy a felhő képes arra, hogy egy ilyen transformatív erő legyen, és hogy ezt tudásra van szükség. És bennünket igazándiból az elmúlt évek eredménye alapján úgy látnak, hogy mi egy szakmai stáb vagyunk, aki szakmai minőséget igyekszik szállítani, talán egy picit többet is annál, mint amit ígér, és akkor azok a szakemberek, akiket mi szerintem viszonylag könnyedén tudunk behozni, borzasztó nehéz egyébként embereket megtalálni, borzasztó nehéz embereket fölvenni, nagyon kevés ember van, de azokat a jókat, akiket mi el tudunk érni, azokat egyébként meg is tudjuk tartani, pont azért, mert azt látják, hogy a szakmai fejlődésükben a TC2 egyfajta garancia, tehát hogy olyan jó minőségű projekteket csinálunk, és a szakmai olyan mély feladatokat húz elő, hogy ha te fejlődni akarsz, és a következő 5 évedet azt gondolod, hogy egy olyan helyen akarod eltöltni a legtöbbet tanulod, akkor hozzánk szoktak csatlakozni, igen. Tehát, hogy önmagában nagyon kevés az ember, ez borzasztóan megnehezíti azt, hogy elérjük és behúzzuk, de ha már el tudjuk kérni azokat a potenciális jelölteket, akikkel mi szívesen dolgoznánk együtt, és el tudjuk mondani, hogy ebben közösségileg, kulturálisan és szakmailag milyen fejlődési ívet kaphatnak, hogy egyébként hova futhat ki az ő szakmai karrierük a velünk együtt töltött következő 3-4-5 évben, vagy hosszabb idő alatt, akkor ez eladható ez a sztori. Ez Magyarországon is eladható. De nagyon nehéz.
És az, hogy kockázati tőke mellett döntöttetek, hogy azzal akartok tovább menni, lehetett volna bankforrás, egyéb finanszírozás is, az milyen, mikor alakult ki, vagy miért döntöttetek emellett? Tehát, hogy azért már egy viszonylag jelentősebb árbevétel mellett a cég életében azért ez egy jelentős változás. Mik szóltak mellette, mik szóltak ellene?
Jó, hát azért ugye azt mondjuk, hogy viszonylag profitábilisan működtünk, azért a tavalyi évnek a végéig ez egy veszteségesen működő vállalkozás volt, pontosan azért, mert hogy azt gondoltuk, hogy ez egy fájdalmas, de tudatos döntés volt, hogy az élő munkába, a megfelelő minőség élő munkába kell fektetni, és akkor ennek nem volt meg feltétlenül a fedezete, de azért ez elindult. Tehát látszott, hogy itt a 22-es évtől ez egy teljesen más gazdasági környezet, ez számunkra is, bármilyen nehézség van, ez egyébként a felhő informatikát segíti. Mi azért döntöttünk mégis, nem feltétlenül könnyű szíve, sok gondolkodást igényelt, és aztán egyébként örömmel döntöttünk ide, sok gondolkodást igényelt, mert azt láttuk a kockázati tőkében, a kockázati tőkésben, az Alpha Capitalben, hogy egy dolog, hogy tőkeemeléssel anyagi biztonságot és növekedési alapot tud számunkra teremteni, de sokkal inkább fontosnak gondoljuk azt a fajta piacra lépési lehetőséget, amit ők a nemzetközi és a hazai piacon is tudnak nekünk biztosítani. Tehát, hogy egy forrással rátámasztott, szakmailag kérlelt, agresszív növekedés lehetősége van ebben a Freedomben. Nekünk ez volt a legfontosabb.
Illetve ebben a konkrétban, mert azért hát legyünk nagy képek, tehát voltak kérők, több kérő is, de ez egy nagyon fontos szempont volt a pénzen túl, hogy ő egyébként milyen üzleti lehetőségekkel tudja bővíteni a mi lehetőségeinket.
És akkor egyébként tök jó, hogy akkor megint csak önmagunkkal konzisztensek vagyunk, tehát amikor azt mondjuk, hogy önmagában kell egy jó csomag, egy jó bér, de az csak egy nulladik, egy belépő szint, hanem hogy olyan feladatok kellnek, amelyek egy szakmai feladat és szakmai kihívást biztosít. Igen, nekünk meg egy olyan partnerre való együttélésre volt szükségünk, aki többet ad annál, mint a pénz, aki kapcsolatrendszert, aki nemzetközi fejlesztést, aki üzletfejlesztést tud nekünk támogatni. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a végül a könnyű döntésnek a feltétele.
És egy 5 éves távon belül hova lehet itt eljutni, vagy mik a céljaitok?
Én azt szeretném, hogyha egy 10-szeres ekkora üzleti eredményt tudnánk 5 év távlatában szállítani, ehhez nyilván növekedés kell, további szakemberek kellnek, újabb piaci elérés kell, jelentékeny üzletnövekedést és stábnövekedést várunk el. olyan szempontból is lényegesen hatékonyabb egyébként a felhő informatika, hogy egy üzleti értékhez nem egyben a plusz embert kell fölvenni, mert ennél sokkal hatékonyabb a felhő informatika, de szerencsére egy ekkora típus, egy tízszeres, jött évben belül tízszeres, legalább tízszeres növekedéshez nem tízszerezni kell a stábot, annak egy jóval kisebb mértékű, de fejlesztésre szükséges. Szóval én egy érett, jó szervezeti felépítésű, konzisztens szakmai minőséget szállítani képes, tízszerekkora üzleti eredményű vállalatot látok magam a következő négyetében.
És ami ennek kapcsán meg érdekes, hogy a felhő informatikának mi lesz a jövője, tehát hogyha már egyre többen fogják használni, egyre többféle alkalmazás lesz, ez gyorsíthatja, még olcsóbbá teheti a projekteket, és hogy milyen hatása lehet itt talán még a mesterséges intelligenciának, ami hogyha rengeteg vállalati adat van, rengeteg vállalati algoritmus van, akkor várhatjuk-e azt, hogy még egyszerűbb lesz az életünk, és még hatékonyabb lesz a gazdaság?
Hát nem tudom, hogy mennyire ismert, de 2021 környékén a hagyományos informatikára elköltött pénzmennyiség és a felhő informatikára elköltött pénzmennyiség az keresztezte egymást, tehát ma már 22-ben el tudjuk mondani, hogy felhő informatikára több pénzt adnak ki az ügyfelek, mint a korábbi időszakban. Ez szerintem egy olyan trend, ami nagy valószínűséggel a mi életünkben nem fog megváltozni. Még azt is el tudom kérni, hogy még dinamikusabban fog nőni. Igen, egyébként olyan szempontból, amit kérdezte, ez így van, sokkal hatékonyabb, egyszerűbb lesz az élet rengeteg területen, illetve hát bizonyos területen meg új dolgok fognak megjelenni ezeken a platformokon, ezekkel a platformok használatával, ami korábban nem is volt, tehát most azt nem nehéz megmondani, hogy ettől most igazából ez egyszerűbb vagy bonyolultabb lett. Rengeteg, az informatika eddig is penetrált a gyakorlatilag már az összes iparágot. Ugye szóval az volt a kérdés, hogy a folyamatainak az egyik az acélgyárban 27%-a volt informatikával támogatva, egy magnál meg már 86%-a vagy 90%-a a tevékenységnek. Nyilvánvaló, hogy ez tovább fog nőni pont azokkal, hogy az adat az új olaj, ugye ezek a szlogennek, ugye a mesterséges intelligencia használata a legkülönbözőbb területeken, mert a pizzafutárok is használják a mesterséges intelligenciát. Te mit szoktál rendelni már, akkor kinyomják neked azt az ajánlatot, amit hihetetlen szerettél az elmúlt években, állandóan ezt rendelted. Tehát olyan területeken is fogják ezeket a tudományokat mondjuk így használni, korábban elképzelhetetlen volt, mert hagyományos informatikával, hagyományos eszközökön ez megfizethetetlen. Viszont ebben a shared módban, hogy ugyanazt a szolgáltatást mondjuk a világon 1 millióan használják, vagy 100 millióan párhuzamosan, ez annyira leviszi ezeknek a szolgáltatásoknak a költségét, hogy tényleg most már a sorompőr is ugye meg tudja vásárolni azt a szolgáltatást az ő munkájának a támogatására, amire korábban álmodni sem lehetett. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez ma, ha valakit megkérdeznek, akkor ez a trend, ez biztos, hogy jó pár évig ki fog tartani, és ez egyre erősödni fog, és hát ennek itt a világnak ezen a részén nagyon az elején vagyunk. Tehát azért azt látni kell, hogy mondjam, egy-két területen, főleg ahol mondjuk multinacionális cégek elég aktívak, ott egy kicsit előrébb vagyunk, de azért ennek a hajnalán van ez a mai magyar informatika.
És azt is el lehet mondani, hogy van ez az örök közhely, a felhőre is, hogy a felhő a jövő, hát nem, ez teljesen itt van. Ez Magyarországon is itt van. Ez Magyarországon is egyébként a versenyszektornak mindenképpen a mindennapjainak az egyik mozgatója. És van egy olyan szempontú jó hírem, hogy az, hogy egyébként Magyarországon, ebben a régióban, Európában megfelelő minőségben lehessen szállítani akár a gépi tanulással alátámasztott döntésekhez az informatikát, abban pedig az a fajta garancia van, hogy például az AVS úgy működik, hogy ahhoz, hogy valaki a partnere lehessen, az egy nagyon komoly minősítési rendszer. Nagyon komoly minősítési rendszernek a lépésen kell keresztül menni, és be is sorolja a partnereit egyébként, tök transzparens, nagyon komoly szakmai, szakemberi vizsgázottsági, tehát nagyon komoly szakmai és szervezeti elvárásai vannak. De az a jó hírem, ezt akartam röviden mondani, hogy a TC2-vel szemben pontosan ugyanaz egyébként Magyarországon a szakmai elvárás az AVS-nek, mint az észak-amerikai egyik legnagyobb vagy legnagyobb ottani globális rendszerintegrátorral szemben. Tehát ott hiába vannak 20 000, mi meg vagyunk 20-an jelenleg, majd ennél lényegesen többen leszünk. ahhoz, hogy egyébként a 4 fokozatú skálán a harmadik, tehát szinte a legmagasabb szakmai partneri besorolással rendelkezünk, pont ugyanazt kellett nekünk teljesíteni. Ez azt is jelenti, hogy amikor bármifajta újnak tűnő, de ma a mindennapokban lévő szolgáltást szállítunk, akkor biztos lehet az ügyfelünk abban, hogy azt a fajta standard minőséget fogja kapni, mint amit egyébként Észak-Amerikában a legnagyobb rendszerintegrátor is szállíthatna azóta a legnagyobb cégnek.
Nagyon szépen köszönöm, hát ez jó lehetőség a magyar cégeknek, hogy felgyorsítsák a növekedésüket. Köszönöm, hogy itt voltatok, és a hallgatóknak a figyelmet.